Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Fekete Judit, akit köszöntök, szia!
Szia Maja, és üdv mindenkinek!
Húzd nyugodtan, bátrabban közel magadhoz a mikrofont. Jó. És én azt mondtam, hogy te leszel ma a Pontjókor vendége, az elkövetkezendő két órában van egy csomó téma, amiről tudunk beszélgetni. Egyik oldalról ott van az, hogy a mindennapjaidban te itthon egy könyvkiadónál dolgozol, miközben van írói tapasztalatod is. Másik oldalról pedig itt van most egy élethelyzet, aminek az állomásairól is írsz. Méghozzá én úgy fogalmaztam, hogy egy víkendház valahol máshol, tehát országhatáron kívül, ami egyébként lehet kiadásra szánt is, ami egyébként lehet, hogy egy később egy menekülő útvonal, országváltás. Szóval sok mindenre ki fogunk térni. Én először azt mondanám, hogy beszéljünk erről a munka részéről. Te annak idején, és vissza is mehetünk az Őrület határán című könyvedhez, ami a munka nélküli időszakról írt, tehát egy váltásról, amiben hát az a rengeteg kérdés és nehézség, ami ilyenkor feljöhet, az mind benne van. Viccesen.
Igen, viccesen. Ez fontos volt egyébként, hogy egy ilyen időszakban, amikor a munkanélküliség egyébként is így teljesen megrogyasztja az embert, hogy azért ezt is meg lehet egy picit fogni humorral, meg is kell szerintem fogni humorral, különben belereccsen az egész, vagy az ember, úgyhogy...
Mi volt akkor az élethelyzetet? Vissza tudunk menni ide, hogy ezt erre visszaemlékezzünk?
Igen, nekem volt egy óriási szerelem munkahelyem, én akkor is könyvkiadásban dolgoztam, amihez webshopok is tartoztak, ezek megszűntek, és hirtelen munkanélküli lettem, ami nekem egy teljesen új és ijesztő állapot volt, mert hogy ez az első munkahelyem volt. És hirtelen munkanélküli lettem, és ott álltam, hogy te jó ég, nem tudom, 10x év után most így hirtelen mihez kezdjen az ember. És mivel az íráskészség és az írásmánia az mindig is megvolt, ezért elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy így kiírjam magamból egy ilyen napló jelleggel a tapasztalatokat és élményeket, és hát ebből született a könyv is, ami így tök jól végigvezette bennem is azt az időszakot, hogy lehet ebből fölállni, meg hogy lehet ebből az időszakból kimászni, úgyhogy ebből azért így kapjak is, meg tanuljak is.
Igen, arra emlékszem, hogy nagyon szórakoztató volt, és hogy tényleg végigvitt egy csomó olyan részén, amit valószínűleg az ember megél ebben a helyzetben, de nem feltétlenül tudja, hogy miután mi következik, meg hát nyilván, amikor a gödör alján vagy, igen, akkor kevés a beszűrődő fény, és nekem az volt benne a felemelőbb, hogy végre egy élmény arra, hogy oké, ebben sem vagy egyedül, bár nagyon, igen, úgy tűnik, tehát nyilván ugye az ember a saját életében azt érzi, hogy oké, csak ő küzd ezzel, és nagyon nehéz, főleg akkor, ha közben a környezete pont, igen, jól van. De hogy igen, ezek az érzések, ezekkel mindenki megküzd, amikor egy ilyen szituáció köszönt be az életébe, azzal, hogy nincs visszajelzés, azzal, igen, hogy jön az az érzés, hogy
hát az interjúknak a sokszor megalázó szituációi, hogy egy ilyen húspiac érzése van az embernek, és hogy meg kell tanulni magamat kb. Ilyen termékként kezelni, hogy nem önsajnálat, hanem hogyha beülök egy interjúra, akkor el kell adnom magam, mint hogyha a legtutibb termék lennék, amire mindenkinek szüksége van. Úgyhogy én nagyon reméltem egyébként a könyv után, hogy egy picit így ez is segítség lehet, hogy magunkat hova pozícionáljuk, és hogy adjuk el magunkat. Tehát, hogy ne úgy üljek be egy interjúra, hogy könnyes szemmel, mert hogy itt ez egy cégről van szó, akit egyáltalán nem fog az érdekelni, hogy nekem van-e pénzem még kenyére, vagy nincs, hanem ők azt akarják látni, hogy ezzel az emberrel tudják továbbvinni a közös munkát. Tehát, hogy ezek mind ilyen fontos eszmélések voltak nekem, hogy hát igen.
Hogyan legyél akkor is magabiztos, amikor egyébként tényleg a, igen, magabiztosságod, igen, utolsó morzsáit is
elhagytad. És hogy be tud magadnak dumálni azt, hogy te tényleg értékes vagy. Tehát, hogy addig mondogatod, amíg elhiszed. Tehát, hogy ez egy jó taktika.
Hát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az ember hogyan tudja a saját önbizalmát felhúzni, és ezáltal azt sugározni, hogy, igen, engem akarjatok.
Igen. Erre egyébként vannak tök jó praktikák szerintem, vagyis ami nekem bevált, ezek a listázások, hogy így fogsz egy papírt, és vezeted, leírod a jó és pozitív és negatív tulajdonságaidat, ezekkel így jó tisztában lenni, hogy mik azok a dolgok, amiket így érdemes domborítani, mi az, ami jó bennem és eladható, és mik azok a pontok, amit meg egy kicsikét így jobb homályba tartani, mert nem erősségem, ilyen jó. Mindenkinek van.
Igen, de nem, hát én nem tudom, hogy fogok-e tudni beszélni. Úgyhogy
majd átveszem.
Akartam mondani, ezt most az elmúlt időszakban többször megkértem a vendégeimet, hogy ne aggódjanak, beszéljenek tovább, esetleg
addig,
át kell majd jönni.
Addig magadhoz térsz, amíg én mondom.
Megnyomni. Tehát, hogy de arról, amiről te beszélsz, ez már feltételez önismeretet.
Abszolút, igen. És egyébként nem? Szerintem mindenben nagy szükség van arra, hogy tehát ha nincs válság, és nincs semmi extra, akkor is érdemes azért azt tudni az embernek, hogy mik az előnyök, mik a hátrányok, mi az, amiben tök jó vagyok, mi az, amiben kevésbé, mert hogy ez minden nap szüksége van erre az embernek szerintem, hogy képbe legyen saját magával.
Hát igen, meg ugye így lehet tovább menni. Na, szóval, hogy lényeg az, hogy akkor volt egy ilyen váltás az életedben, és ahogy te is mondtad, ezt azért lehet, hogy sokan megélték a mi korosztályunkban, hogy egy hosszú-hosszú időszakon keresztül egy helyen dolgozván azért az egy biztonságot igen. ad, kereteket ad az életnek, és akkor utána egyszer csak ott állsz, hoppá, hogyan tovább.
Igen, ami ugyanakkor meg én azt gondolom, hogy így nem hülyesség az a mondás, hogy 5 évente érdemes váltani, mert hogy amikor én ebből kikerültem, akkor éreztem meg igazán, és később, amikor már elhelyezkedtem más munkahelyeken, akkor éreztem meg igazán, hogy mennyire jó volt váltani, tehát hogy magamtól meg nem léptem volna, tehát hogy az ember hajlamos egy kicsit így belepunyadni abba, amiben van.
Hát a mi generációnk.
Igen, igen, és telnek a napok, és nem biztos, hogy annyira jó minden, de hogy nem merünk váltani, és hogy amikor meg már túl van rajta az ember, és ott van azon az adott új munkahelyen, új emberek, új ingerek, akkor így felfrissülök tőle, és azt érzem, hogy úristen, de jó, hogy váltottam.
Na, és mi jött neked akkor, illetve mi az, amiben most is benne vagy, mert ez a könyvkiadás területe az maradt.
Maradt a könyvkiadás, és én utána is könyvkiadásba helyezkedtem el, tehát a könyvkiadás berkeim belül maradtam, csak más kiadókhoz mentem át. Ami egy tök nagy élmény volt, kipróbáltam azt is, hogy milyen az, amikor egy pici kiadónál van az ember, és tényleg csak 3-an vagyunk, és évi 5 könyvvel foglalkozunk, az egy teljesen más világ, és kipróbálhattam azt is, amikor az óriás gyár, és percenként jönnek a könyvek, és azt kell összefogni, tehát, hogy mind a két végét kipróbálhattam. Egy kicsit magamról is tanultam, mint vezető, hogy milyen vagyok én, mint vezető, és hogy ez nekem mennyire klappol, mennyire nem, hogyan tudok a kollégákkal együtt működni, és hogyan tudok én vezető lenni, ezt is kipróbálhattam, tehát hogy ezek mind ilyen önismereti kis túrák voltak, hiszen az egyik végéből a másikba pottyantam. És aztán utána visszakerültem ugyanúgy a Centrál Kiadói csoporthoz, ahol akkor már megvettük az Animus kiadót is, ami ugye a Harry Potter, a skandináv krimik, Harari könyvek, ami megint egy ilyen óriási élmény volt nekem, hogy egy Harry Potterrel dolgozni, vagy egy Nesbővel, vagy Rowling, igen. Tehát hogy azért ez egy nagy élmény volt, és akkor azóta is itt. Tehát, hogy...
Na, és mi a te munka? Azt ígértem a hallgatóknak, hogy kicsit bele fogunk látni ebbe a világba, tehát hogy egy könyvkiadónál hogy zajlanak a dolgok, mi a te területed, illetve egész pontosan mi a te dolgod? Te, ha jól gondolom, akkor az egésznek a figyelem felhívásán dolgozol.
Igen, igen, én a marketing és PR feladatokkal foglalkozom.
És ez nagyon fontos, tehát hogy ma egy könyv enélkül gyakorlatilag nem él meg.
Nem látszódik, így van. Igen. Olyan mennyiségű könyv jelenik meg egyébként, hogy egyszerűen szükség van erre, és még a marketing is az elmúlt 15 évben rengeteget változott. Tehát amíg régen elég volt az, hogy beszélünk egy kicsit a könyvről, mindenféle módon, ma már ez nem elég, ma már egészen más ingerekre van szükség, és akkor itt most behozhatom ugye a social médiát, meg a TikTokot, meg az Instát, meg mindent, hogy meg kell azt tanulni, hogy felgyorsult a világ, máshogy kell a könyveket megmutatni, ami sokszor egyébként nem válik előnyére a dolognak, hozzáteszem, tehát hogy ott még azért nem tartunk, hogy nem tudom, énekelni kelljen a TikTokon nekem a könyvvel együtt, de hamarosan eljutunk ide is, hogy tényleg mindent be kell vetni ahhoz, hogy ez a könyv látszódjon. Úgyhogy a marketing az rengeteget változik, a PR is rengeteget változik, és akkor ennek a 3 kiadónak, vagy brandnek foglalkozom a marketing, a rendezvények, a webshop, tehát minden, a dedikálások, tehát hogy minden ide tartozik, amivel a könyvre felhívhatod a figyelmet.
Egy magyar írónő barát barátom azt mesélte, hogy amikor elkezdte ezt, hogy csinált külön szerzői oldalt, és akkor próbált ugye mindenféle módon felhívni a figyelmet, megmutatni kicsit többet az életéből, a gondolataiból, akkor azt mondták neki ehhez értő szakértők, hogy okay, akkor ez úgy lesz igazán sikeres, úgy tud berobbanni, ha ne adjék fehér neműben olvas föl a saját könyvéből. Látom, szemed nem rebben.
Nem. Nem, erről beszélek én is, hogy...
Én ezt úgy eseltem el, hogy akkor is, mikor nekem mondta, akkor így ültünk, hogy mi, hogy...
Sajnos, igen, egyébként így működik most már minden területen a marketing, főleg ez a self-branding, tehát hogy a szerzőknek most már nem elég csak a kiadóra hagyatkozni, hanem nekik egyébként így meg kell csinálni a Facebook profilt, az Instát, a TikTokot.
De miért kell az, hogy magából olyan részeket mutasson, amelyeket amúgy, nem is tudom, hogy ki fantáziál erről egy író. Persze, nyilván vannak olyan írók.
Nyilván.
Jó.
Van.
Értem. De
ez hogy... a kevesebbik egyébként, tehát hogy alapvetőleg azért introvertáltak a szerzők, tehát nem véletlenül írásba fejezik ki magukat, nem esik mindenkinek jól, és nem is csinálja mindenki ezt egyébként. És mi például, én tök büszke vagyok a saját kiadónkra ez ügybe, hogy mi nem erőszakoskodunk, tehát mi nem toljuk rá senkire, hogy neked kötelező Facebook profilt csinálnod, ha nem akarsz. De az biztos, hogyha van egy ilyen oldala is, és a szerző tud ezzel foglalkozni, klasszisokkal jobban működik az egész. Tehát egyszerűen az embereknek a kíváncsisága, hogy kíváncsiak arra, hogy a szerző magánélete hogy zajlik, hogy hogyan ír, hogy mik a kulisszák, és ezt ma már egyébként, ha az ember megnézheti Jennifer Aniston-t, meg megnézheti, nem tudom, bárkinek a magánéletét, ez így működik a kultúrában is, hogy erre szüksége van az embereknek.
Mert úgy érzik, hogyha információt kapnak róla, akkor jobban ismerik, akkor jobban közelebb ismerik. Vannak hozzá, igen. Akkor az egyfajta valamilyen tudás, ami összeköt minket, és addig sem kell a saját életünkkel foglalkozni, vagy?
Valami ilyesmi, igen, addig sem kell, de még azt se kell mondani, hogy ez azért van, mert nem akarunk a saját, meg menekülünk.
Nem, ez
egyszerűen
valószínűleg
csak
érdekes.
A kíváncsiság, igen, szóval a bulvár, tehát ami miatt kinyitunk egy bulvár magazint, és átfutjuk, ugyanúgy a kultúrában, a zenébe, szerintem ez most már mindenhol megvan, hogy tudni akarjuk, hogy az az áhított, vagyis az a kedvenc, akiről mi olvasunk és szeretjük a történeteit, hogy egyébként hogy ír, hogy milyen családja van, hogy hova jár nyaralni. Van, aki ezt élvezi, és van, aki ezt egyébként fantasztikusan csinálja.
Igen.
És van, akinek meg ez teljesen idegen, ott ezt nem is szabad egyébként erőltetni, mert hogy annak sosincs jó vége. Tehát, hogy ott a kiadó az, aki
fantasztikusan helyette csinálja, az ott általában nekem az az irigylésre méltó, hogy bele tud tenni egy csomó időt, energiát, igen, ki tud találni újabb és újabb, igen, megvilágításokat a saját életére, ami nem biztos, hogy kényelmes.
Hát ez akkor működik jól, hogyha ez a tartalomgyártás egyébként tényleg zsigerből jön, tehát ha jól esik, tehát hogyha az ember egyébként szeret kifelé kommunikálni, szereti magát megmutatni, akkor ez kvázi ez egy szórakozás, tehát hogy ő neki nem jut az eszébe, hogy úristen, napi szinten kell most egy tartalmat gyártanom bárhova, hanem ő ezt szívesen teszi, tehát ez tényleg akkor működik jól, hogyha ezt így örömmel.
Hát ez pedig már beállítódás kérdése.
Hát ez személyiség. Abszolút habitus, igen.
Hogyha megint visszamegyünk oda, hogy ha ez nincs, akkor láthatatlan egy könyv. Így azt gondolom, hogy a kiadónak még nagyobb a felelőssége, mert ugye, ahogy te is mondtad, ez nem, tehát ez alapvetően azért nem az író dolga, ha az író ebbe benne van, kiegészítésképp oda teszi, nagyon-nagyon sokat tud segíteni,
igen,
a könyveladáson ezzel a kiadón is és saját magán is, de alapvetően nem az ő dolga.
Nem.
Ilyen értelemben a kiadóknak kellett egy új lábat építeni, tanulni, arra embert behozni, abban maximálisan tudni, hogy mi az, ami a kiadónak akár a stílusához megy, igen, hogy milyen, ugye? Tehát, hogy ez mind kérdés ilyen,
igen,
tekintetben.
Ez jó esetben, hogyha a marketinges egyébként hajlandó tanulni, kinézni, hogy mi működik a világban, foglalkozni vele. Én alapvetőleg egyébként tényleg pont ilyen vagyok, aki mindent belájkolok, mindenre kíváncsi vagyok, minden tartalmat elolvasok, éjjel-nappal ezzel foglalkozom. Abból rengeteget lehet tanulni, és ezzel mi magunk is fejlesztjük saját magunkat. Tehát, hogy nyilván a 20 éves korosztály, aki most kezdi a marketing szakmát, ő ebbe születik bele, és ő neki ez a világ legtermészetesebb dolga. az pedig, aki én, a 40-es korosztály, nekünk ebbe bele kellett tanulni, persze, hiszen a marketing nem így indult, hanem úgy indult, hogy prospektusokat gyártottunk, vagy úgy indult, hogy webshopokkal foglalkoztunk, és könyvhét volt, meg könyvfesztivál, és akkor itt tudtam megmutatni azt, ami volt. És akkor az meg, ami ma van, ez az óriási tartalom dömping, ebbe így bele szokik az ember, és akkor vagy szereti, vagy nem, vagy közel áll a marketinges habitusához, vagy nem, és aztán ki lehet találni, hogy akkor merre tovább.
Van olyan, hogy a könyvnek a stílusától, a megírásától függ az, hogy lehet-e őt jól, persze, ebbe a világ...
Tényleg? Igen, abszolút. Tehát
ez egy létező kérdés, hogy az, hogy, igen, őt lehet-e ebbe a világba beilleszteni, marketingelni, igen, TikTokolni, nem tudom,
igen,
mi.
Igen,
ez
abszolút
nagyon függ attól, hogy a könyv milyen.
Hogy a könyv milyen, és hogy milyen a személyisége a szerzőnek. Tehát, hogy amikor bejön az új szerző, most mindegy, hogy ez külföldi vagy magyar szerző, akkor egy kicsit azzal is foglalkoznunk kell, még mielőtt megjelent a könyv, hogy én megnézem, hogy ő egyébként mit csinál. Tehát, hogy ő a közösségi médiában jelen van-e, hogyan kommunikál, hogy a könyvnek a hangvétele, a stílusa, a története mit kíván meg. Tehát szükség van-e arra, hogyha a szerző egyébként teljesen elbújt, és semmit nem, akkor van-e arra lehetőség, hogy én felépítsem őt, és ő ebbe partnere. Tehát, hogy lehet ezt ilyen direkt is csinálni, hogy mi építjük föl a szerzőt, és közösen kitaláljuk, hogy mi legyen az irány, és van az a vonal, amikor ő már egyébként építi magát, és uh-huh, nekem erre csak így rá kell repülni, és ezt erősíteni. De hogy igen, meg kell nézni, hogy ő effektíve mit ír, hogyan ír, milyen a személyisége, tehát egy picikét előtte így körüljárjuk ezt a dolgot. Külföldi szerző esetében egyébként...
Hát akkor ez is rímel arra, amit eddig beszéltünk.
Igen.
Tehát az, mert én most arra gondoltam, hogy ha a könyvet, mint önálló identitás, igen, nézzük, igen, tehát nem tudom, tehát hogy egy valamilyen, az, hogy az hogyan van megírva, hogy milyen az, nem tudom, hogy ez jól érthető, amit akarok mondani, hogy ez egy visszafogott...
A hangvétel, a stílusa.
Igen, a története...
Igen, hát ezeket abszolút, igen, de...
Tehát mondjuk mondok nagyon, nagyon triviális példákat, hogyha mondjuk nézzük akár a Bridget Jones történeteket. Igen. Azok a történetek, azt gondolom, hogy vesszük, hogy kinek szólnak, igen, hogy mit hoznak a hétköznapokba, igen, kiemelkedést a saját életedből, szórakoztatnak, közben megmutatnak egy csomó, igen, mindent. Tehát így gondolom, hogy ez egy jól marketingelhető dolog, igen, arra rá repülve, hogy, igen, a te kifejezéseddel éljek, amiről az egész egyébként szól. De hogyha van egy komolyabb hangvételű, de mégis jó könyv, akármi, nem tudom, igen, krimi élettörténet, hogy az hogyan marketingelhető, tehát hogy meghatározza a tartalom, hogy hogyan lehet azt,
igen,
marketingelni.
Igen, abszolút meghatározza, és egyébként sok esetben, hogyha a célcsoport egy picit nehezebben behatárolható, azt is lehet egyébként csinálni, de ezek mind ilyen ösztönös dolgok, tehát hogy így az ember így beleolvas a könyvbe, elkezdi nézegetni, hogy ez mi. Ha olyan egyébként maga a történet, ami reflektál valamire, tehát most éppen valami, nem tudom, bármire, ami jelenkorunkban nagyon izgalmas, akkor az alapján is föl lehet bármit építeni. Tehát akkor azzal foglalkozom, hogy mi a történet, és azzal foglalkozom, uh-huh, és nem, uh-huh, a szerző.
Uh-huh. Igen,
tehát,
igen, igen.
Na, mindenképpen, igen, mindenhogy meg lehet fogni a dolgot az adott célcsoportra, csak igen, el kell dönteni, hogy mi az ereje ennek. Tehát, hogy a történet az ereje, vagy a szerző az ereje, vagy a stílus, ahogy ő ír, az az ereje, vagy amiről beszél. Tehát, hogy rengeteg dolog van, amit így meg lehet fogni egy ilyen könyves szerzős dologba. Ehhez kell egy kicsit így nyomozgatni előtte, hogy egyrészt a könyvről, másrészt a szerzőről, de az biztos, hogy az emberi része mindig a legizgalmasabb, tehát hogy azért nézem meg én is, hogy ki a szerző első körbe, mert mindig sokkal-sokkal könnyebb és egyszerűbb a szerző alapján építeni a történet, vagyis a könyveit,
világos,
és azt az írói karriert, vagy írói utat, mint a történeten keresztül, ami egy egyszeri dolog. Lehet, hogy a következő könyve tök más stílus, tök másról szól, tehát, hogy a szerző a közös mindig mindenben.
Hát igen, és egyébként alapvetően az mindig kiderül, hogy valamiféle út, valamiféle belső út vezetett ahhoz a könyvhöz,
igen,
ahhoz a témához, és az a jó, hogyha ezt úgy meg lehet piszkálni.
Igen, ez az ideális eset, amit te mondasz, és akkor van az a vonal, Hát, amit úgy lehet megfogalmazni, hogy ez a ugyanaz a biznisz, ami a zenében is van, a popzenében például, tehát hogy egyébként ma már mondjuk, hogyha a skandináv krimikről beszélünk, ami ugye az Animusnak a nagy ereje, itt azért születnek úgy skandináv szerzők folyamatosan, és folyamatosan minden évben jön az újabb és újabb könyv, hogy amögött azért már nem feltétlenül az van, hogy ő most meg akarta magát valósítani, és ez most így kijött belőle, hanem ez már egy ilyen komoly biznisz lett.
Igen, meg hogy van rá igény. De az, tehát ahogy mondtad is, évről évre jön. De igen. Az, hogy az elején hogyan csúszott ebbe bele, annak biztosan van valami története. De aztán persze, hát minden bizniszé válik egy ponton túl, igen. Amire elkezd igény lenni a közönség felől.
Igen, hát nyilván az az izgalmas, hogy ő ezt hogyan kezdte el, és miért vált belőle író, ez mindig ilyen nagyon romantikus, és egy ilyen nagyon jó sztori, de a második könyvnél már igazából
már nem
senkit nem érdekel, hanem az érdekli, hogy mit tett le az asztalra, és milyen a történet, igen.
Uh-huh. Igen, hát akkor utána...
Ez ilyen egyszer elsüthető dolog, hogy kiből hogy vált íróvá, vagy...
Világos. Meg az is szerintem egyébként egy ponton túl, főleg ha egy szerző már sokat írt, azért ebben is vannak burnoutok szerintem.
Abszolút. Sőt. Igen. És ez érződik is sok szerzőnél, hogy megjelent az X könyv, és azért az már nem egészen olyan, és nem egészen úgy. Egyébként nagyon sokan ezt így külföldi könyveknél, és ahol már egy ilyen profi ügynökségi vonal van mögöttük, ott ez így érezhető is, hogy egy picikét mondjuk az a sorozat az ott abba marad, belekezd valami másba. Az mindig nagyon izgalmas, hogy az a más egyébként az tud-e akkorát ütni, mint az előző, ami mondjuk egy sorozat volt. Ez vagy jól sül el, vagy nem sül el jól, de az biztos, hogy a kiégés, vagy az, hogy egy kicsikét ilyen rutinból mennek a dolgok, az utána mindig a szerzőnek és az ügynökségnek, meg a kiadónak a közös döntése, hogy ebből meg tud-e újulni, kell-e. Ha úgy veszik a könyvet, mint az őrület, akkor nyilván azért ott egy ilyen pénzkérdés is, hogy ebből érdemes-e kiszállni, vagy váltani, az egy ilyen kockázat. Úgyhogy ez igen, kint egy kicsit azért ez máshogy működik, egy ilyen profibb gépezet van.
Nem mondod.
Hát, igen.
Én azt tapasztaltam sokszor, hogy ebben már az a nehézség is felmerül egy ponton túl, hogy itthon egy író, hogyha egy ilyen gépezetet valahogy ő tud működtetni, akár sajátot, akár pedig egy kiadóhoz van betagozódva, tehát annyi emberért tartozik felelősséggel azzal, hogy sikeres könyvet ír, hogy ez is már egy idő után akkora nyomás,
igen,
és akkor,
igen.
Ha már nincsen meg az a lendület, vagy már nem érdekli őt magát annak a karakternek úgy a története, vagy már szívesen lezárná, szerintem nagyon sokszor tetten érhető, nem csak itthon, tehát ez a nagyon híres történetekben is azért.
Azért akár, itthon nehéz kiégni azért... szerintem, én azt gondolom, tehát, hogy azért a hazai piac egy nagyon, nagyon nehéz dolga van az itthoni szerzőknek.
Szerintem ebben lehet a legkönnyebben kiégni. Hát, pont azért, mert nehéz.
Igen, nehéz, de nincs az a gépezet mögötted, ami ezt ilyen brutálisan hajtja, vagy ez a szerelem, és tényleg ezt tudod csinálni, csak ezt tudod csinálni, és ez hajt, vagy más motiváció van, és akkor tényleg el lehet ebbe fáradni, de hogy nincs azért a magyar szerzők mögött azért ebbe a kis országba azért nincs egy olyan ügynökségi gépezet és egy olyan őrület, mint mondjuk kint a népszerű szerzők esetében. Azért itthon kevés szerző van, aki ebből tényleg meg tud élni, és jól meg tud élni. Tehát azért nagyrészt mindenki mellette ezt csinál meg, azt csinál meg.
Ez
család,
is olyan
gyerek,
érdekes,
munka,
hogy, tehát, ezt, hogy ezt azért így igen, ezt így igen. Ki szokták mondani, hogy azért az, hogy valaki ír, és egyébként létrehoz valamit magából, előkeresi, felépíti, körbe rakja, és ad bele egy csodálatos élményt sokaknak. Ez nem valami, amiből meg lehet élni.
Igen. Hát ez szomorú egyébként, mert hogy a kreativitás annak pont arra van szüksége, hogy az ember ezzel tudjon foglalkozni 100%-ba, és akkor így ne kelljen mellette még 3 munkát vállalni. És egyébként nagyon sokan, főleg a nők egyébként pont ebbe csúsznak bele, és ezért adják föl az egészet, lehet, hogy egy vagy két könyv után, vagy akár el se kezdenek írni, mert egyszerűen képtelenség munka, család és gyerekek mellett éjszaka, az, amikor már az ember amúgy is teljesen rottyon van, még éjszaka azzal foglalkozni, hogy akkor na most legyek kreatív, és most jöjjön a történet, tehát szörnyen nehéz tényleg.
Na innen fogjuk folytatni a beszélgetést és a történetek elemzését vendégemmel, Fekete Judittal. Maradjatok ti is, zenélünk és jövünk vissza.